Kedves gyülekezet, a mai napon egy olyan igeszakaszt veszünk át, ami az én meglátásom szerint nem túl sokszor került feldolgozásra, vagy legalábbis én nem találkoztam sokszor vele. Viszont egy utána következő eseményekben utána következő részt elég sokat szoktunk hangoztatni. Az utána következő rész az evangéliumokban Zákeus története. De ahhoz, hogy Zákeus története is bekapcsolódhasson itt a láncolatok folyamatába, ahhoz elengedhetetlen, hogy megnézzük az előzményeket. Ez szerintem nagyon sok tanulsághoz szolgál, és ezért kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást Márk evangéliuma 10. fejezeténél, és Márk evangéliuma 10. fejezetének 46. versétől olvasom ezt a mindösszesen 5 verset, ami nagyon jól érthető, egyszerű, rövid, de sok tanulsággal szolgál. Tehát Márk evangéliuma 10. fejezet 46. versétől olvasom. És Jerikóba érkeztek, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokasság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názareti Jézus, kezdett kiáltani mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondták neki, bízzál, kelj föl, hív tégedet. Ő pedig felső ruháját ledobván, felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta neki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta neki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta neki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi Jézust az úton. Ugye elég egyszerű a történet, és rövid is ahhoz, hogy megértsük. De ennek a történetnek a sodrása volt az, ami után, ugye, ahogy említettem is, Zákeus bekapcsolódik. 3 evangélium örökíti meg ezt a történetet, Máté, Márk és Lukács, és a másik 2 evangéliumból kivehető, hogy Jézus Jerikó felé tartott, és a többiek mentek, a sokasság ment ki hozzá. És ugye Zákeus pedig Jerikóban ment fel a fára, és onnan várta őt. De ennek az embernek a meggyógyulása nyilván hírvivőként szaladt végig a városon. De nézzük is meg a történetet, ami egyébként Jézusnak az utolsó hetén történik, rendkívül közel van már a megáldoztatása, és az utolsó hét történései jönnek itt elég szépen és hosszan taglalva. És mindeközben ugye Jeruzsálem felé tart, így jár a történetünk éppen Jerikóban. Ő tudatosan eltökélve megy Jeruzsálem felé. Előtte olvashatunk ilyeneket, közvetlenül előtte, hogy próbálja a tanítványoknak harmadszor elmondani, szinte szó szerint az ószövetségi jövendőléseket, hogy ő neki most Jeruzsálembe kell mennie, hogy ő ott a papok kezére adatik, hogy aztán átadják a pogányoknak, hogy milyen kínnal és szenvedéssel kell meghalnia, de harmadnapon föltámad. És sajnálatos módon a tanítványok ebből még mindig vagy nem értenek, vagy ellökik maguktól, mert szeretnek szelektálni a proféciák között. Ezt mindezt csak azért mondtam el, hogy egy kicsit majd át tudjuk érezni itt az események közben, hogy hogy eshetett Jézusnak ez a történés, és hogyan eshetett az összes szereplőnek. Ugye, ahogy olvastuk is, a tömegben volt egy vak ember, akit Bartimeusnak hívtak, és ott ült az úton koldulván. Lehet, hogy már hallottátok tőlem, és bocsánat, ha ismétlek, de bele kell gondolnunk az akkori szociális hálóba, hogy nem feltétlenül volt olyan fejlett, mint amiben most vagyunk, persze ezt is idézőjelbe tehetjük, de igazából még mindig lehet örülni, hogy van, ahol gondoskodnak emberekről, tehát annál még mindig jobb, hogy az utcán kelljen koldulni a szennyükben, a kiszolgáltatottságukban. Mert ugye nem feltétlenül azért kerül valaki ilyen helyzetbe, mert eljátsza az életét, és ilyenek is vannak, de olyanok is, akik egyszerűen nem tehetnek róla, hogy így születtek, vagy hogy ilyen helyzetbe kerültek, vagy hogy valami érte őket, és nem tudják magukat ellátni, nem tudnak magukról gondoskodni, és más nem adatik nekik, mint az, hogy esetleg rongyosan, esetleg kellemetlen szaggal rendelkezve ott üljenek az úton és kolduljanak. Ezt is csak azért mondtam el, hogy egy picit megérthessük a körülményeket, és talán ezért is volt az, hogy amikor mindenki rajongva, várva valamit, gyógyulást, tanítást, egyáltalán Jézusnak a megjelenését ugye ezen a vidéken, és rajongva futnak ki elé, akkor az akkor, amikor ez az ember megnyilvánul, akkor talán nem kell sok képzelő erő hozzá, hogy hogy próbálják őt úgy visszaszorítani. Miért is? Azért, mert kevesebb náluk. Azért, mert ők akarnak előre menni és javakat igényelni. Azért, mert a mindennapokban úgy megyünk el bizonyos emberek mellett, mint akik nem annyira, tehát szóra sem méltók. Azért emelem ezt ki, mert nagyon sokunkban megfordul ez, nem azért, mert így akarjuk, hanem azért, mert ez az alap emberi hozzáállás. Ha megengeditek, én is elmondanék magamról egy tapasztalatot, hogy bizony én is nagyon sokszor elmentem olyan emberek mellett, akik fizikailag fogyatékkal rendelkeztek, és nem azért, mert nem volt valamilyen szociális érzékem, mert úgy gondolom, hogy ezt kicsi korom óta, ez egy adottság, hogy valahogyan több került hozzám ebből, hogy odafordulok így az emberekhez. De először is nem értettem őket, másodszor nehéz volt a hozzájuk való viszony, harmadszor meg nem néztem ki belőlük azt, ami esetleg mégiscsak lehet bennük. És egyszer, tizen akárhány évvel ezelőtt a Sághegy tetején, amikor bevállaltam, hogy ilyen helyre megyek, és ott voltam egy rendkívül látványos és beszélni alig tudó ember közelében, és hát a helyzet úgy adta, hogy beszédbe kellett, hogy elegyedjek vele, tehetetlenül, nem tudva, hogy mit is kell mondani ilyenkor, és amikor számomra nyilvánvaló lett, hogy a megtépázott test mögött egy hihetetlen mély érzésvilág és értelemvilág húzódik, akkor én ott jó értelemben megsemmisülve álltam, és úgy voltam, mint általában az életben szoktam lenni, hogy újból tanultam valamit, és amikor az ember újból tanul valamit, akkor azt jó, hogyha elraktározza, és a következő tanulnivalók majd jönnek hozzá, de hogy nem felejtjük el, hogy mi is az, amire rádöbbentett bennünket az Isten. Na de ezek az emberek ott, amikor elkezdett kiabálni ez a vak koldus, az is lényeges, hogy mit kiabált, akkor ugye ők elkezdték feddeni, hogy hallgasson. És nézzük meg, hogy mit kiabált ez a vak koldus, ugye azt mondta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ez most számunkra talán nem is mond olyan sokat, kivéve ha már foglalkoztunk valamelyest a témával, meg ugye az evangéliumok későbbi részében, amikor Jézus már a farizeusokkal folytat a Dávid fiasságáról való beszédről párbeszédet, akkor előjön. De mit is jelentett az, hogy ez az ember azt kiabálta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És olyan szempontból is érdekes a mondat, hogy Jézusnak hogy eshetett ez. De nézzük meg az előzményeket. Ugyan vak volt ez a koldus, és koldus volt, és látszólag emberi szemmel kevesebbnek tűnt, mint a körülötte lévők, de nem volt buta. Annyira nem volt buta, hogy ez az ember azt a lényegi dolgot értette meg az Ószövetségből, és innen látszik, hogy ez az ember minden létező lehetséges morzsát az életbe megfogott magának, ami az ígéből jött, és figyelt, mert össze tudta rakni magában a mozaikokat. Azokat az ószövetségi igéket, ígéreteket és proféciákat értette meg, amit sajnálatos módon a Jézust akkor körülvevő tömeg nem. Sőt, ahogy az előbb utaltam rá, ugye a tanítványok sem akartak szobálni az ószövetségi proféciákkal, annyira nem, hogy előtte, ahogy mondtam, harmadszor próbálta nekik világosan súlypontozni, hogy mi fog rá következni, és akkor sem. De mi is ez a dávidi fiúság? Mit értett meg ez a vak, hogyha egy kicsit visszamegyünk a második Sámuel könyvéhez, és kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki. 2 Sámuel 7. fejezeténél van egy kettős profécia, és rendkívül sokat mondó annak, aki figyel, de hát ez mindig minden időben úgy volt, hogy a proféciákat érdemes kutatni. Én sokszor találkozom olyannal, hogy magam szempontjából, hogy az Új Szövetségben, amikor Pál apostol utal egy fél mondatra az Ószövetségből, akkor így kitárt karral állok előtte, hogy ebből hogy lehetett ezt érteni. De a Szentlélek segítségével ő tudta, hogy az azt jelenti, és ki tudta hámozni a körülötte lévőknek. Na így van ez a kettős profécia is itt Sámuel könyvében. A történethez csak annyit tennék hozzá, hogy talán azok kedvéért, akik nem annyira jártasak még a Biblia történeteiben, hogy itt Dávid királyról van szó. Dávid királyról, aki túl van már az üldöztetésen, hivatalosan király, nagyon sok mindenen túl van már, önmagának is tud házat építeni, és úgy érzi, hogy a Szent Sátor, ami körülbelül 400 évvel az ő életideje előtt isteni utasításra épült meg, és helyről helyre vitték, a Szent Sátor, ami az Istennel való találkozásnak a lehetősége, a legnagyobb, legcsodálatosabb hely, a bűnelrendezés lehetősége, de már fixálódott a zsidóknak a helye, Jeruzsálem a főváros, a királyság kialakította magát, és Dávidban elég erősen dolgozott az a tényező, hogy szeretne az Istennek egy igazi, kőből épült, hozzáméltó épületet épülni a Szent Sátor helyén, vagy helyébe, és ezért beszélget az Istennel, és fohászkodik hozzá, hogy hadd tegye meg, mert mégis méltatlan, hogy ő palotában éljen, az Isten pedig egy sátorban. És ekkor ugye az Isten szól hozzá, és elmondja, hogy te sok mindenen keresztül mentél, sok csatát is vívtál, nem te fogod megépíteni ezt a templomot, meg lesz épülve, de a te fiad, és fel is olvassuk a 7. fejezet 12.-13. versétől, ami így szól hozzá, mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog házat építeni az én nevemnek, megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Ugye ez kettős profécia, mert egyrészt szól Salamonról, Dávid fiáról, ahogy a továbbiakban olvashatjuk is. Ez volt a salamoni templom, az első templom. De ha jól megnézzük, akkor az ágyékodból származó, megerősített királyság, az a királyság, aminek a trónja mindörökre, örökké lesz megerősítve, ez már a dávidi leszármazásról szól, arról a leszármazásról, ami csodálatos módon bontakozik ki az Ószövetség lapjain, és egy picit szeretnék itt keretet adni annak, hogy hogyan is élhettek annak idején azok, akik az ő idejükben, az ókor idejében ezt felmérték, és ennek fényében próbáltak az ő életidejüket, a 60-70, akár 80 évet megélni. Ugye Ábrahámnak adatott az 1800-as években időszámításunk előtt maga az a tény, hogy Ábrahám kapja az ő magvából jön a messiás, és a népek és nemzetek erőssége lesz. Ő kapta így az ígéretet, persze hát a bűnesetnél már az első emberpár, de konkrétan így az ígéretet Ábrahám az 1800-as években, Mózes által ugye meg van erősítve mindez, és már tárgyi, meg ceremoniális körülmények között élni lehet vele, konkrétan, látványosan továbbadni. És aztán jön a királyság, és a királyságon belül megkapja Dávid ugyanezt az ígéretet, és annak a fényében élhet ez az Isten szíve szerint való király, hogy hol bukdácsolva, hol felemelkedve, de ezt a célt betöltve, hogy az ő ágyékából fog származni, Isai törzséből fog származni a megváltó. Gondoljatok bele, hogy azért milyen nagy dolog egy valaha kinyilvánított profécia fényében élni a mindennapokat, akár a próbákat, amiről délelőtt beszéltetek, akár az örömöket, akár a célokat meglátni, hogy én ebbe a láncszembe bekapcsolódhatok, és valamelyes részem van ebben. És hogy mennyire céltudatos volt a Dávid utódjai között is a déli királyságnál, a reformkirályoknál is ez a törekvés, Azt onnan láthatjuk, hogy egyrészt minden király Dávidhoz képest van megjelölve, hogy a felmenőihez, Dávidhoz viszonyítva ő milyen király volt, és aztán ennek a fényében van az élete is megvizsgálva, és a reform királyok, a déli országrész reform királya is mind-mind így utal vissza, hogy Dávidra való tekintettel tették, amit tettek. Ugye helyreállították az országot, megtisztították a bálványoktól, az igazságszolgáltatást a helyére tették, az adót arra használták, amire adatott. Szóval nem kis dolgokat vittek véghez a reformkirályok, de miért is? Mert ők is ennek a fényében éltek, hogy ők Dávid leszármazottai, és ő belőlük fog majdan a messiás jönni. Másik igét is olvasnék nektek, másik két igét, ami ezt megerősíti, Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás 11. fejezet első versét. Ugye Ézsaiás az északi országrész idejében az asszír fogság idejében profétált a 750-es, 740-es években, és itt láthatjuk a 11. fejezet első versében, első-második versében, ami visszautal erre a dávidi királyságra. Ugye azt mondja, hogy származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek, értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ugye ez is messiási jövendőlés. Ézsaiás korában is hírt adott erről az Isten. És aztán Jeremiásnál is, Jeremiás, aki Ézsaiás után van közvetlenül a Bibliában, a 23. fejezet, 5.-6. verse szól erről. Ugye Jeremiás pedig a déli ország részért küzd, és ott is meg van erősítve az 5.-6. versben, íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot, igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, a mi igazságunk. Most csak kis morzsákat idéztem fel abból, hogy az Ószövetség milyen módon tesz bizonyságot arról, hogy Dávid leszármazottja lesz a messiás. De miért is volt az, hogy az embereket ez különösképpen nem foglalkoztatta, vagy nem ilyen módon? Mert ők a Dávid leszármazottjától egy nemes, délceg, nagyra törő és nagy vágyakat véghez vívő királyt, egy méltóság teljes uralkodót vártak, és összeegyeztethetetlen volt számukra, és azért feledésbe is merült, vagy pedig nem jól lett értelmezve, hogy Dávidnak fia maga Jézus, és bizony ezt a proféciát ő tölti be. Ez a lenézett, elhallgattatott, félretett Bartimeus viszont pontosan tudta, hogy kiről szól ez a profécia, és a lényegét is értette. És Bartimeus nem csupán az mozgatta, hogy gyógyulásra vágyott, nyilván ez hozzájárult ahhoz, hogy ő mélyen gondolkodóvá váljon, mert sajnos, ahogy gondolom, átbeszéltétek délelőtt, a könnyű és gondoktól mentes élet az a gondolkodásunkat is túl könnyűvé teszi, és akkor túl jól érezzük magunkat, túl magabiztosak is tudunk lenni, meg túlságosan magunktól gondolkodunk, és nem Istenre szorulunk. Biztos, hogy hozzájárult Bartimeusnál az, hogy a betegsége kapcsán, hogy ő erősen ragaszkodott ahhoz, amit hallott, és összevetette mindazokat, amiket tapasztalt és hallott az ő idejéből. És hát ne felejtsük el azt, hogy amikor ő így kiált, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, akkor ezt nem csak a tömeg hallja, hanem Jézus is. És emlékeztek egy későbbi jelenetre, amikor Jézushoz mennek a görögök. És ő neki milyen jól esett, és nem is tudok rá kifejező gondolatokat mondani, hogy van, aki érti őt. És van, aki azért keresi őt, amit tud és akar adni. És tudjátok, Jézus Isten fia volt, de érzelmei neki is voltak, meg fájdalmai is voltak. A nép között derűsen járt kelt, de fájdalmak férfi a betegség ismerője volt. És neki fájt az érthetetlenség, fájt a tudatlanság, fájt, amikor nem tudta fejleszteni az övéit, fájt, amikor a menny összes lehetősége ott volt a kezében, át tudta adni, hogy milyen is az Isten, és mit tud adni az embereknek, és nem éltek vele. Jézusnak fájt. Ezért mondja néha, hogy meddig szenvedlek még titeket. Ezért mondja, amikor az utolsó órák vannak, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csirkéit, és nem engedted. És csak rajtad múlt, az emberi döntésen múlik. És van valaki a tömegben, aki átkiabálva a tömegen, nyilván nem túl kiabálva, de hallatja azt, hogy Jézus, te vagy a Dávidnak fia. És ez bizony Jézusnak nagyon-nagyon a szívéig hatolhatott. És amikor ezt meghallja, és azt is, hogy sokan feddik őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiállt, akkor Jézus megállván mondja, hogy hívják elő. És tudjátok, én nagyon szeretek így belegondolni ezekbe a történetekbe, mert bár mi nem akkor éltünk, de ezek a jelenetek, amik igazából számunkra nem olyan látványosak a mindennapokban, mert most nincs itt Jézus, de amikor egy ember valamit megél, vagy megérthet, akkor annak tanúi lehetünk. Meg tanúi lehetünk annak is, amikor mi magunk értünk, élünk meg dolgokat, és ott megáll a levegő. Biztos ti is vagytok így, hogy mind a filmekben szokott lenni, hogy így elhalkul a környezet, elhomályosodnak a körülötte lévő dolgok, és akkor csak ő van, meg az az esemény, amiben benne van. Hát az Istennel való találkozás az ilyen, hogy elhalványul minden, megáll a levegő, és a többiek is döbbenten állnak, mert ne felejtsük el, hogy sok összetevős ez a történet, és sok szereplős, és hogy Jézus nem úgy viszonyul a dolgokhoz, ahogy ők gondolták, ez mindig megszégyenítő a körülötte lévők számára, számunkra is. Mint ahogy nekem is ott a sághegy tetején, megszégyenítő volt, hogy máshogy gondolkodtam, és örültem, hogy végre megértetek valamit. És most akkor csak itt egy zárójelben mondanám, hogy újból, és ne haragudjatok, hogy ezt felhozom, de annyira a témához kapcsolódik, hogy tavaly is voltunk mozgássérült táborban, és mentálhigiénések tartottak azoknak a táborlakóknak foglalkozást, akik bár fizikailag magatehetetlenek, de legalább kommunikálni tudtak, jól tudtak beszélni. És ott maradt olyan 5-6 vagy 7 ember, akik nem csak mozgásban voltak korlátozottak, hanem beszédben is. Vagy azért, mert le volt bénulva a maga a hangszál is, vagy azért, mert abszolút nem tudták úgy magukat kifejezni. Az ő megértésükhöz és meghallgatásukhoz körülbelül 4-5-szer annyi időre van szükség, mint amit mi itt tudunk egymással produkálni. És azt találtam ki én, aki nagyon szeretek beszélni, hogy most nem fogok beszélni, hanem csak körülbelül 4 kérdést jártunk körbe másfél óra alatt, és mindenki elmondhatta a véleményét. És mi megvártuk. És ez egy akkora csoda volt számomra, hogy azóta is a szívemben él, hogy olyan világ tárulhatott elém, ami mellett elmennék a mindennapokban, és ezeket az embereket pedig meghallgatta valaki. És egymástól is kérdezhettek, és nem vágtunk közbe, nem mondtuk azt, hogy sietnünk kell, mert az élet az egyébként ilyen, és tényleg sietni kell, és sajnos nincs mindenki mellett valaki, de nagyon jó volt betekintést engedni abba, hogy milyen is, amikor valaki egyenértékű lehet a többiekkel, és ugyanúgy gondolati szabadsága van, és szólásszabadsága van. És tudjátok, egymás mellett nem csupán azért szoktunk elmenni, mert valaki fizikai fogyatékossággal, vagy hátránnyal, vagy nem is tudom, hogy mondjam, küzd, vagy él, hanem el szoktunk egymás mellett akkor is menni, vagy akár magunkban is lehúrogni mindazokat, akik nem olyan tanultak, mint mi, vagy nem annyi képességgel rendelkeznek látszólag, mint mi. Vagy szóval értitek, nem akarom ezt fokozni, de az Isten országában ilyen nincs. És Jézusnak minden ember egyenértékű. És Jézust minden embert ugyanúgy tisztel, ugyanúgy szeret, sőt, talán még nagyobb nyomatékkal fordul ahhoz, aki hátrányokat szenved. És mindezt csak azért mondtam el, mert akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő, és előhívták a vakot. És hát ez a másik tanulság számomra, hogy el tudjuk képzelni, hogy azok az emberek, akik eddig fették, vagy háttérbe próbálták szorítani ezt az embert, hogy hallgasson el, ezek az emberek, legalábbis azt tapasztalom magunkon, magamon is, hogy amikor a maga az Isten szól, akkor képesek vagyunk úgy tenni, mintha tulajdonképpen mi eddig is pártoltuk volna az ügyet. És gyorsan sertepertélni, mintha próbálnánk ott egy kicsit fényezni azt, hogy előbb milyen hozzáállásunk volt. Nem biztos, hogy pont azok az emberek mentek ide hozzá, de ez egy általános jellemzése az emberi tulajdonságnak. De mindegy, az a lényeg, hogy legalább most biztatták, és azt mondták neki, hogy bízzál, kelj föl, hív tégedet. És az az ember, amikor ezt megtapasztalja, akkor a felső ruháját ledobja, hogy miért, azt nem tudom, vagy azért, mert olyan volt az a ruha, hogy nem volt méltó ahhoz, hogy a mester elé kerüljön, vagy más szempontból, de mindegy, ledobta, felkelt, és Jézushoz ment. És akkor, amikor odaér elé, akkor Jézus azt mondja neki, és ez olyan szép, és olyan igaz, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. A vak pedig azt mondta, mester, hogy lássak. És Jézus azt mondja neki, eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Tudjátok, ez olyan nagyon sokat mondó dolog, mert Jézus itt nem kezd hittételekbe, nem próbál megmagyarázni fontos és igaz dolgokat, hanem a lényegre tér. Ennél az embernél azt kérdi rögtön, hogy mi a lényeg. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Pedig azt látjuk, hogy egyéb iránt pedig az ő kedves tanítványainak, akik a szíve közepe voltak, akiket a legnagyobb gonddal tanítgatott, őnekik sokszor hosszú kifejtés kellett, hogy megmagyarázzon dolgokat, hogy megértessen dolgokat, és ennél az embernél pedig érdekes módon nem csak azért, mert itt sürgős beavatkozásra volt szükség, mint a sürgősségi osztályon, ha oda kerülünk, hanem mindjárt elmondom, hogy miért, a lényegre tér. És amikor ez az ember elmondja, hogy mit szeretne, akkor megadja neki rögtön. De miért is? Nézzük meg, mit mond. Eredj el, a te hited megtartott téged. Kedves gyülekezet, azért, mert ez az ember odáig, amíg ide ért, hogy az egész tömegen, sőt, az őt félretevő, lehúrógó embereken keresztül is csak egy céllal volt már, hogy ő odajusson Jézus elé, és meghallgassa őt. Addig ez az ember nagyon sok mindenen ment keresztül. Az életében, a tűz próbáiban, amiről tanultunk, a megpróbáltatásaiban, ez az ember, mint ahogy a római levél mondja, hogy hídből hídbe jutva, egy tanuló folyamaton ment keresztül, és ennek az egyik itt számunkra a leglátványosabb állomása az volt, amikor már olyan hite volt ennek az embernek, hogy gondoljunk bele, hogy nem csak magába szívta az ószövetségi proféciák lényegét, és ezen keresztül felismerte, hogy akiről hall, Jézus a Messiás, hanem ez az ember odáig is el tudott jutni, hogy amikor őt félreteszik, kicsinek, kevésnek, semmisnek nyilvánítják, mert ezzel a magatartással tulajdonképpen azt teszik. Nem volt neki újdonság, mert ezzel a magatartással nem akkor találkozott először életében, Viszont az addig kialakuló félben lévő hite a mindennapjaiban ahhoz is hozzásegítette, hogy nem gubózik be, meg nem hallja meg a lenéző dolgokat, meg nem ettől teszi magát betegebbé, meg nem ezzel indokolja meg, hogy ő tulajdonképpen miért nyomorult és koldus, és nem nyugszik bele ennek a ténynek a fényébe, hogy ő koldus és így kell megmaradnia, mert szeretne tenni és dolgozni. Szóval nem a körülmények diktálta lehúzó erőre hallgat, mint ahogy most sem, itt nyilatkozik meg leginkább, hogy ő már hitben nagyon sokat fejlődött ahhoz, amit eddig az ember öltőjébe el lehetett érni, hanem egyszerűen nem hallgat a körülötte lévő dolgokra, hanem megy egyenesen, és a hangját odáig juttatja Jézushoz. És Jézus azért sem beszél tantételeket ennek az embernek, mert világosan tudja, hogy ez az ember a lélek segítségével az ő életében a hit küzdelmeit eddig a pontig, amit lehetett, megküzdötte. Hitből hitbe járt. És tudjátok, milyen óriási dolog ez? Mert hitből hitbe járni nem azt jelenti, hogy ezt sokszor elmondom, elnézést az ismétlésért, nem úgy fogunk fölkelni holnap, hogy mi tökéletes hittel rendelkezünk. De úgy fölkelhetünk holnap, hogy amit ma megtanultunk és megszereztünk az Istentől, és ami világossá válhatott számunkra, amire rámutatott, akár a mi szempontunkból, és amire rámutatott az ő lehetőségei szempontjából, és ezt szinkronba hozhatta, az már a miénk, azt már megőrizhetjük. Nincs tragikusabb a mennyei szemszögből nézve, mint az, hogy az Isten rámutat, megvilágosít, kinyilatkoztat, tényleg körbejárva mindent ott tálcán kínál számunkra, és mi képesek vagyunk ugyanúgy lefeküdni, mint tegnap, és ugyanúgy felkelni, mint ahogy eddig voltunk. A menny szempontjából nem az a legnagyobb tragédia, ha rosszat követünk el, ezt mindig elmondom, nem jó, nem kellemes, nem örömteli, de a legnagyobb tragédia ott fordul meg, amikor kaphatnánk valamit, ami előbbre vihetne minket, és nem élünk vele. Vagy elfelejtjük, vagy csak visszatérünk ahhoz a kerékvágáshoz, amiben eddig kattogott a gondolatmenetünk, meg az érzésvilágunk. Egyik nap átjött hozzám a szomszédasszonyom, aki nagy gondokkal küzd jelen pillanatban, és ott meghánytuk, vetettük a világ dolgait, meg hogy abban a helyzetben mi lenne a leghelyesebb részéről, és a végén azt mondta, hogy nincs más választásom, hát ezt kell, hogy tegyem, tehát hogy türelemmel várni a dolgok kialakulását, és mondtam neki, hogy dehogy nincs. Minden embernek van választása. Két választás van mindig. Vagy azt választja, amit te most, a fejlődést és a figyelést, és nem rögtön cselekedve, meg nem az érzelmeire hallgatva, hanem tényleg várva a szabadítást. Vagy a másik, amivel a tömeg többsége szokott élni, hogy marad ugyanott, és ugyanazt teszi, mint eddig szokta, és nemhogy könnyíteni a helyzetet, ami eléggé bonyolult és tragikus amúgy is, hanem még nehezíti a helyzetet. Minden embernek mindig két választása van. Vagy marad olyan, amilyen volt, és az nem olyan marad, amilyen volt, hanem tragikusabb helyzetbe kerül, vagy fejlődik az Isten tenyerén, mert testvérek, az evangélium örömhíre az, hogy fejlődni lehet. És az Isten a jézusi hitre szeretne bennünket juttatni. Mostanában a fórumon ugye van egy kis vita, talán így mondanám, a körül, hogy a jézusi hit az tanulandó vagy kapható, nyilván kapható, de nem hiába tanítványoknak nevezi maga Jézus a tanítványokat, Ellen White nem hiába több százszor mondja ki a bizonságtételeibe, hogy tanítványok, nem hiába, mert tanulók vagyunk. Ez az ember, mire ideér Jézus elé, azt mondja Jézus, azt tudja neki mondani, amit nem sokaknak tud mondani, hogy a te hited megtartott téged. Nyilván az a hit, amit tőle kapott, nyilván az, amin a menny dolgozik minden embernél, nála is, de képes voltál eljutni odáig, hogy hitre juthass, és képes voltál tűzön vízen keresztül mindent megérteni, ameddig ennyire eljuthattál, és ez az a hit, ami segít neked abban, hogy az aktuális kérésedet meg tudjam hallgatni, és meg tudlak gyógyítani. És amikor ezt mondja, akkor azonnal megjött ennek az embernek a szeme világa, és követte Jézust az úton. A történet lezárul, de én még mindig hívlak benneteket, hogy gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Van egy ember, aki koldul, aki lenézett, de aki nem buta, és Jézus szerint megpecsételve az ő szavaival egy hívő ember. Hívő ember. A tanítványoknak azt szoktam mondani, Jézus, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor ezt mondanátok a hegynek, és az odébb menne, és azt mondta tulajdonképpen, hogy nincs hitetek. Ennek az embernek meg azt mondta, hogy a te hited megtartott téged. De mindegy, vak volt, és most lát. Mikor ez az ember követi Jézust ott a tömegben. El tudjuk képzelni, olyan nagy öröm, amit Judit elmondott. És olyan nagy öröm, amit, ha ennél kisebb is, de valami morzsa az életben adatik nekünk, nem? Hogy úgy a sok nyomor között úgy megmutatja az Isten magát. És milyen a mi lelki állapotunk akkor, amikor ezek az Istentől jövő fénysugarak úgy átjárnak bennünket, és beragyogtatják a napunkat. Ez az ember pedig meggyógyult. Nem látott, és most lát. El tudjátok képzelni, hogy követte Jézust? És bekapcsolódik ez az ember abba a láncszembe, ami már megadatott az első emberpárnak, ami Ábrahámnak meg lett ígérve, ami a dávidi királyság által tovább lett víve, ami itt ebben az időben a hívő emberek által megadatik. Mert tudjátok, amikor valaki hitre jut, akkor már nem csak a saját életkörülményeit figyeli, analizálja, morzsolgatja, hanem az igazán hívő ember bekapcsolódik az isteni megváltási tervbe, a történelmi megváltási tervbe, a távlatokba. Egyik nap így fejezte ki magát az egyik testvérem ezzel kapcsolatban, hogy ez olyan, mint amikor egy tájat nézünk mondjuk innen, itt látjuk a fákat, bokrokat, meg más, amikor felmegyünk egy hegy vagy egy domb tetejére, és onnan átlátjuk az egészet, és mennyire máshogy látszódik ugye az egész. Hát így vagyunk mi ezzel a hittel, a hitélettel, hogy onnantól fogva, ami veled történik, meg körülötted történik, az egy megküzdendő terület, ami sok lehetőséget rejt magában, de nem csupán ebben gondolkodsz, hanem tudsz már gondolkodni abban, hogy 6000 évvel ezelőtt a nyomorult, bűnbeesett földi világnak Isten ad egy ígéretet, azóta tartja fenn az ő szavát, mi is ezáltal ismerhetjük itt a 21. században, de ez embereknek az ő hozzávaló viszonyából adatik, hogy egyáltalán lehet Bibliánk, hogy ismerhetjük az Atyát, hogy tudhatjuk a céljait, a terveit. És amikor te hittel élsz, akkor bekapcsolódsz ebbe a láncszembe, hogy majd az utánad lévők, meg a körülötted lévők is ismerhessék meg mindezt nagy örömmel. És nem csak a mindennapjaidat éled, és próbálod feldolgozni, hanem keresztül tud vinni, mint ahogy Pál apostol is mondta, hogyha én ezt mindezt megértem, és nekem Krisztus a megváltom, az a Krisztus, a Dávid fia, akkor mondjátok meg, mi az, ami elválasztott tőle? Sem magasság, sem mélység, sem szélesség, sem hosszúság, sem angyalok, sem más istenségek. Nincs olyan kötelék, ami elválaszthat tőle. Történhet körülöttem meg bennem bármi, de minden azt szolgálja, hogy én ennek a hatalmas megváltási tervnek örömtelien a részese legyek. Ha egy pici láncszeme vagyok, akkor is. Ha egy nagyobb láncszeme vagyok, akkor is. De ez óriási dolog, nem? És gondoljatok bele, hogy amikor ez az ember megjött a szeme világa, és követi Jézust az úton, nem marad csöndben, meg az esemény sem marad feledésben, hanem addig, amíg beérnek oda Jerikóba, hát erről megy a téma. És ezért könnyebb viszonylag Zákeusnak is, noha nem nyilvánvalóan, de az eddigi benne dolgozó lélek munkájánál fölvenni a fonalat, és még jobban bízni Jézusban, olyan szempontból, hogy legalább láthassa őt, és felmászik a fára, hogy föntről lássa. Hogy ezek mind összefüggenek egymással. És a tanulság még sokáig taglalható, de talán három fő szempont. Az egyik a mi hozzáállásunk a többi emberhez, a másik, hogyha minket próbálnak elnyomni, vagy kudarcok élnek, a hitünk hitről hitre mehet. A harmadik pedig a bibliai proféciáknak a rendes Istentől jövő értelmezése, és abba való bekapcsolódás. És a mi személyes megváltási tervünkön túl a történelmi megváltási tervben való részvét. Mert hát ugye itt a végidőben nekünk nyilván ez a súlypontos, és ha ezt látja a tömeg, és a mi szemünk világa megnyílhat, és így tudjuk Jézust követni, akkor nagy segítségére vagyunk azoknak, akik még nem tudják, hogy kell Jézust követni, de vágyódnak valami nagyon más után, mert nyomorult ez az élet. Én azt kívánom nektek, hogy így tudjatok ti is, így tudjunk mi is bekapcsolódni az isteni tervbe, és hogy tudja nekünk azt mondani Jézus, hogy a te hited megtartott téged. Amen.